Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat, a készülékek előtt Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban újra folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését János evangéliuma szerint. Az elmúlt alkalommal a 16.-17. fejezeteket vettük át, ma pedig a 18. fejezettel foglalkozunk. Tartsanak velünk! A 18. fejezet Jézus elfogatásával kezdődik. Az evangéliumok a kertben történteket nem egyformán írják le. Máté például azt írja, Jézus gyötrődött, miközben azt mondta, halálosan szomorú a lelkem. Lukács írása szerint Jézus imája közben egy angyal jelent meg neki, és megerősítette őt abban a sötét órában. Márk szerint pedig így beszélt Jézus, virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge. Tehát a három evangélistánál olvashatunk Jézus halál küzdelméről a Getsemáni kertben, de János evangéliumában nem találtam ezt a részt meg. Mi az evangélisták különböző szemszögének üzenete is? Jánosnál miért nem találunk erre vonatkozó írást?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Látszólag hiányzik a János passióban a Getsemáni kerti jelenet, Jézus imája, gyötrődése. Valójában azonban benne van az evangéliumban, csak korábban a 12. fejezetben. A szinoptikusoknál ezt olvassuk, Jézus azt mondja, ahogy remegni kezd és gyötrődni, halálos szomorúság fogta el a lelkemet. Mit olvasunk János evangéliumában a 12. fejezetben? Jézus azt mondja, megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Aztán a Márk evangéliumban így folytatódik, Jézus imádkozott, ezt kiáltotta, Abba, Atyám, te mindent megtehetsz, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, hogy én akarom. És mit olvasunk a János evangéliumban? Így folytatja, megrendült a lelkem, mit is mondjak, Atyám, hogy szabadíts meg ettől az órától. Ugyanúgy, ahogy a szinoptikusoknál hallottam, ha lehetséges, maradjon el ez az óra. Atyám, minden lehetséges neked. Aztán a Lukács evangéliumban azt olvassuk, hogy angyal jött, hogy megerősítse. Mit olvasunk a János evangéliumban? Hogy a mennyei atya szózata hallatszott. Megdicsőítem, s ezután is meg fogom dicsőíteni. És a tömegben egyesek azt gondolták, hogy menny dörgött, mások pedig azt gondolták, hogy angyal szólt hozzá. Angyal erősítette meg. És mit olvasunk Márknál? Vedd el tőlem ezt a kelyhet. János evangéliumban, a 18. fejezetben majd Jézus elfogatásakor, mit mond Jézus Péternek? Ne igyam ki a kelyhet, amit az atya ad nekem. Vagyis benne van a János evangéliumban a Getsemáni kerti vívódás, csak másképpen. Korábbra hozza, és egy kicsikét más módon, mást hangsúlyozva akarja elmondani Jézusnak ezt a nagy gyötrelmét és igennyét, amelyet kimond a szenvedésére, a kelyhet elfogadja az atya kezéből. A szinoptikus evangéliumok elsősorban Jézus gyötrelmét, fájdalmát fejezik ki. Halálosan szomorú a lelkem. Jézus vért izzad. János evangélista viszont azt fejezi ki, azt akarja hangsúlyozni, hogy igent mond. És ezáltal megdicsőül az atya. És megdicsőül maga Jézus is. Atyám, hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Dicsőítsd meg nevedet. Az égből szózat hallatszott, megdicsőítettem. És ezután is meg fogom dicsőíteni. János evangélista a keresztnek a dicsőségét akarja, a ragyogását, a győztes, a fölmagasztaló pillanatnak a fényét akarja megmutatni, nem tagadva a passiónak a sötétségét. Például hallunk arról, hogy ez a sötétség órája, most közeledik a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, de így tudja meg a világ, hogy szeretem az atyát. Vagy látjuk Jézus engedelmességének az árát. ahogy a nő kimondja ezt az igent, odaadja az életét. János is ábrázolja, hogy a tanítványok mind faképnél hagyják őt. Benne van a passiónak a fájdalma is a János evangéliumban, de sokkal inkább a keresztnek a ragyogó fényét akarja a negyedik evangélista érzékeltetni. Az atya ezt mondja, megdicsőítettem, és ezután is meg fogom dicsőíteni. Ahogyan Jézus megdicsőítette az atyát a földi működése során, a csodákban, a jelekben, a tanításaiban, már a kánai mennyegzőnél, az első csodánál ezt halljuk, kinyilatkoztatta dicsőségét, és a tanítványok hittek benne. A főpapi imában pedig ezt imádkozza Jézus, atyám, én megdicsőítettem nevedet itt a földön. A feladatot, amelynek elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőítsd meg fiadat, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Jézusnak a földi működése és a keresztje, a föltámadása is megdicsőíti az atyát. Fölragyogtatja a szeretet nagy titkát. De éppen így az atya megdicsőíti a fiút már a földi működésében, a csodákban, és aztán a keresztben és a föltámadásban is. Más egy kicsit a hangsúlya tehát a szinoptikusoknak és más a János evangéliumnak. Miért? A szinoptikusok közel vannak az eseményhez, és annak a drámáját érzik, élik át, annak a nagy fájdalmát, a kereszt óriási súlyát és árát. Írnak erről, hogy Jézus vért izzadt, remegett és gyötrődött. János később ír, a Krisztus utáni 90-es éveknek a közepén végén. Végig elmélkedik a kereszt titkáról egy életet, és azt látja egyre világosabban, hogy ennek így kellett történnie. És így dicsőült meg az atya a keresztben és a föltámadásban. És Jézus erre a titokra egész lényével igent mondott. Ne igyam ki a kelyhet, amit az atya ad nekem, vagy ahogy itt halljuk, ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Egy kicsit így van ez talán az emberi emlékezéssel is. Egy asszony miután a gyermekét világra hozta, talán eleinte a nagy fájdalomra emlékezik, de 30-40 évvel később az teljesen elhalványul, és a szülésnek a drámai, megrendítő örömet csodája az, ami megmarad az emlékezetében, ezt idézi föl. Vagy talán gondolhatunk arra is, hogy hogyan írják le a vértanúk szenvedéseit, a szemtanúk. Eleinte a rettenetes fájdalmat, a kínokat írják le. De ahogy későbbi leírásokat olvasunk, egyre inkább a vértanúk hősiességét, a bátor válaszaikat, az éneküket, a ragyogó arcukat írják le. Valahogyan így történik ez a passióval is, János, aki később ír, egyre inkább a szeretet ragyogását akarja megmutatni a passió elbeszélésében.
Az elfogatásról így ír az evangélista. Jézus tudta, mi vár rá. Eléjük ment hát, és megszólította őket. Kit kerestek? A názáreti Jézust, felelték. Jézus megmondta nekik. Én vagyok. Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Amikor azt mondta, én vagyok, meghátráltak, és a földre rogytak. Katonák és szolgák rogytak a földre, akik Júdást kísérték. Miért tartotta fontosnak ezt lejegyezni János apostol?
János evangélista Jézusnak a fönségét, az istenségét akarja megmutatni. Ezt mondja a katonáknak, én vagyok. Eszünkbe juthat az égő csipkebokor jelenete, ahol Isten megmondja a titokzatos, kimondhatatlan nevét. Én vagyok, aki vagyok. Ehje, Áser, ehje. Vagyok, aki vagyok. A Bibliát jó ismerő embernek a fülében, ahogy hallja Jézusnak a szavait, én vagyok, visszacseng Istennek ez a végtelen fönségű kinyilatkoztatása. A Bibliában gyakran hallunk arról, hogy ha Isten megjelenik, akkor a látnok, a próféta földre rogy. Ezt olvassuk Ezekielről, Dánielről, de akár a Jelenések könyvének a látnokáról. Ezt látjuk Pál apostol megtérésekor a damaszkuszi úton, ahogy látja a mennyei fényességet, földre rogy. Valami hasonló történik akkor, amikor Illést el akarják fogni. Katonákat küldenek érte. És Illés szavára tűz száll le az égből, és elpusztítja őket. A katonák megsemmisülnek. Vagy eszünkbe juthat egy rabbinikus hagyomány, ami elmondja, hogy Símeont, a pátriárkát, 70 egyiptomi akarta elfogni. De ahogy Símeon megszólalt, az egyiptomi elfogatására küldött sok-sok egyiptomi katona mind földre rogyott. Megrettentek annak a hangnak a fölségétől. Izajás próféta ezt írja a Messiásról. Szája veszélyével megveri az erőszakost, ajka leheletével megöli a gonoszt. A Zsoltárokban ezt olvassuk, ellenségeim és gyűlölőim elbotlanak, és a földre esnek. Vagy másutt, hátráljanak megszégyenülten, akik vesztemre törnek. Jézusból erő árad. Ezt látjuk már akkor, amikor a názáretiek ki akarják őt hurcolni a zsinagógából, és ledobni arról a szikláról, amelyre a városuk épült. Azt halljuk, hogy Jézus átmegy közöttük, és senki nem mer hozzányúlni. Jézusból erő, fönség árad. Egy alkalommal katonákat küldenek, hogy őt elfogják. És a katonák üres kézzel jönnek vissza. És azt mondják a főpapoknak, soha ember így még nem beszélt. Pilátus, amikor kihallgatja Jézust, azt látjuk, hogy szinte zavarba jön. Mintha megfordulnának a szerepek. Jézus kezdi őt kérdezgetni. Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Jézus végtelen fönséggel állott Pilátus előtt. Én arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. De ugyanezt látjuk Heródes és keresztelő János között. Azt írja az evangélium, hogy Heródes tudta, hogy János igaz és szent ember. Mindig zavarba jött, amikor Jánost hallgatta, de mégis szívesen hallgatta őt. Vagy ezt látjuk a szentek, a vértanúk kivégzésekor, kihallgatásainak a leírásakor. A bíró, a hóhérok megdöbbennek a vértanúk békességén, az erőn, a hiten, ami belőlük árad, elszégyellik magukat. Hallunk olyan leírásról, hogy a fél cirkusz kiürült, amikor látták, hogy a keresztények énekelve várják az oroszlánokat. Az oroszlánok fölfalják őket, megdöbbentek, megrendültek, és elszégyelték magukat, amiért a Római Birodalom ezt a borzalmat műveli a keresztényekkel. Megdöbbentette őket a keresztények mély hite és ragyogó arca.
A másik három evangéliumban nem találjuk meg pontosan, hogy kirántott kardot és vágta le egy szolga fülét azok közül, akik Jézussal voltak aznap este. János viszont pontosan leírja, hogy Péter apostol tette, és még azt is, hogy a szolgát Malkusznak hívták. Miért lehetett ez számára fontos?
Valóban így van, a Passiónak az ősi szövegében, amit Márk hagy ránk, és amit aztán Máté és Lukács is tovább hagyományoznak. Ezt halljuk, hogy egy valaki kirántotta a kardját, és levágja a főpap szolgájának a fülét. János azonban megjegyzi azt, hogy a szolgát Málkusnak hívták. És később erre vissza is utal, akkor, amikor Péter tagadását mondja el. És a másik szolga, aki fölismeri Pétert, megjegyzi János apostol, hogy ez főpap szolgájának, Málkusnak a rokona volt. A Málkus név egyébként Nabateusok között, tehát a Izraeltől keletre, a mai Jordánia területén élő népcsoport között nagyon elterjedt név volt. Josephus Flavius is említ több ilyen nevű embert a történeti művében a Nabateusok közül. János evangélista érzékelteti azt, hogy ez a szolga a főpapnak fontos embere volt, kitüntetett, megbecsült embere. És utána azt is leírja, hogy Péter az, aki kirántotta a kardját. Jézus pedig szól neki, tedd vissza a hüvelyébe kardodat. Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya ad nekem. A János evangélium megemlíti, hogy az a tanítvány, aki bevezeti Pétert a főpap udvarába, ez a főpapnak ismerőse volt. Ezért tudta Pétert behozni a főpap udvarába. A kapuőrző lány ezért engedte be őket, mert ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak. Mindez arra utal, hogy ez a tanítvány közelről ismerte, látta az eseményeket. Emlékezett rá. Ismerte a főpapnak ezt a legfőbb titkárát, Málkust. És emlékezett arra, hogy az ő fülét vágta le nem is akárki, hanem Péter apostol. Tehát jóval pontosabban írja le ezt a jelenetet a János evangélium, pontosan azért, mert közeli szemtanúknak az emlékezetére épít. Jézus ellene van minden erőszaknak. Arra tanít a hegyi beszédben, hogy ha megütik az egyik arcodat, tartsd oda a másikat is, ne szállj szembe a gonosszal. A béke királyaként Szamárháton vonul be Jeruzsálembe. És itt is ezt látjuk, ellenállás nélkül adja át magát az őt elfogatók kezébe.
Péter apostol háromszoros tagadását sem egyformán olvashatjuk az evangéliumokban. Máté és Lukács szerint, amikor a kakas megszólalt, Péter keserves sírásra fakadt. Már csak ennyit ír, hogy sírva fakadt, János pedig erről az összeomlástól nem ír egyáltalán. Elképzelhető Péter és János apostol között feszültség, hogy ezt az állapotot János utólag nem jegyezte le?
Egy kicsikét másképp mondja el János evangélista és a szinoptikusok Jézusnak a perét, a kihallgatást a főpap udvarában és ennek a kapcsán Péter tagadását. A János evangéliumban azt halljuk, hogy Jézust először Annás házába viszik, aki Kaifásnak az apósa. Erről a szinoptikusok nem írnak. Zárójelben hadd mondjam el, hogy Annás Krisztus után 6-tól 15-ig volt főpap, és ő utána először a veje Kaifás, akinek a teljes neve ez volt, hogy József Kaifás, ahogyan ezt tudjuk többek között Józsefus Fláviusztól is, ő 18-tól 36-ig volt főpap egy hosszú időn át. Egyébként találtak Jeruzsálemben egy nagyon díszes, elegáns sírboltot, ahol több csontartó ládikót is találtak, és az egyiknek a felirata ez volt, hogy József Kaifás. Nem lehetetlen, sőt, nagyon-nagyon valószínű, hogy ennek a főpapnak, a Jézust halálra ítélő Kaifás főpapnak a csontjait őrizte valaha ez a csontartó ládikó. Kaifás után pedig még Annásnak három fia lett főpap, Jonatán, Teofil és Mattiás. Vagyis a főpapi tisztség kb. 35 éven át egyetlen családnak a kezében volt. És ennek a családnak a feje Annás volt. Az öreg, a már nem hivatalban levő főpap. És azt látjuk, hogy Jézust először ő hozzáviszik. És tulajdonképpen a fontos döntés, a halálos ítélet itt születik meg. Nagy csütörtök éjszaka. És másnap reggel újra összehívják a kömmel hivatalosan a főtanácsot, és itt mondják ki a teljes főtanács jelenlétében a halálos ítéletet. Az is emögött rejtőzhet, hogy a zsidó törvény szerint halálos ítéletet nem volt szabad egyetlen nap meghozni, hanem két nap kellett hozzá, közte kellett egyet aludni, hogy átgondolják. Kétszer kellett egymás után a halálos ítéletet kimondani. Hogy Jézust Kaifás is elítéli, ezt János evangélista itt nem említi, de korábban erről is beszél a 11. fejezetben. Megemlíti azt, hogy ebben az évben Kaifás volt a főpap, és ő mondta azt, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. És ezt azért mondta, mert mint főpap prófétált és megjövendölte azt, hogy Jézus az egész népért adja oda az életét. És ennek keretében mondja el a János evangélium Péter tagadását, ugyanúgy, ahogy a szinoptikusok is, a két jelenetet, Jézus kihallgatását és Péter tagadását egy elbeszélés keretében mondják el. Itt is szemmel láthatóan a János evangélium pontosabban ismeri az eseményt. Például megegyezik abban a szinoptikusokkal, hogy először egy szolgáló, egy asszony ismeri föl Pétert, de ő pontosabban megnevezi, ez a kapuőrző lány, ugyanez, aki be is engedte őket, ő az, aki megszólal, és mondja, hogy láttalak vele ott a kertben. Illetve a János evangélista megemlíti, hogy az utolsó, aki Péter apostolt fölismeri, ez a szolga rokona annak, akinek Péter levágta a fülét. Vagyis szemmel láthatóan megint csak pontosan emlékszik az evangélista a személyekre, akik kérdezgetik Pétert. János evangélista kihagyja a tagadás elbeszéléséből az, hogy Péter átkozódott és esküdözött. És azt mondta, hogy soha nem láttam ezt az embert. Soha nem ismertem őt. Hanem egyszerűen csak így idézi Péternek a szavait, nem vagyok az ő tanítványai közül való. Érdekességként azt is megemlítem, hogy a tagadás kapcsán ott melegszenek az emberek a tűz körül. És János evangélista ezt is elmondja, hogy faszénnel rakták meg ezt a tüzet. Megint csak egy nagyon pontos visszaemlékezés mutatja, hogy szemtanú az, aki elmondja mindazt, ami történt. És nem említi a János evangélium azt sem, hogy Péter kiment és keserves sírásra fakadt. Miért nem? Egyrészt a János evangélium azt akarja hangsúlyozni, hogy Jézus megjövendölte Péter tagadását. Ahogy halljuk az utolsó vacsorán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. És a jelenetet a János evangélium így zárja le, azonnal megszólalt a kakas. Vagyis Jézus jövendőlése beteljesedett. Ugyanakkor később mégiscsak említi Péternek a bűnbánatát. Emlékszünk arra, hogy a Tiberiás tó partján, a csodálatos halfogás után Jézus háromszor kérdezi Pétert, hogy szeretsz-e engem? És amikor harmadszor kérdez, akkor János evangélium megemlíti azt, hogy Péter elszomorodott, hogy harmadszor is kérdezte őt, eszébe jutott a háromszori tagadás. Vagyis a János evangélium említi másfajta módon Péternek a bűnbánatát, fájdalmát. A János evangéliumban érződik a Péter iránti tisztelet. Ahogyan itt is a tagadásnál látjuk, hogy egyszerűsíti a tagadó mondatokat, nem mondja azt, hogy átkozódott, esküdözött, és azt mondta, hogy sohasem láttam, sohasem ismertem ezt az embert. Máshogy is ugyanezt figyelhetjük meg. Például futnak a sírhoz János apostol és Péter. És János ér oda először, mert fiatalabb, gyorsabban futott. De mit mond az evangélista? Megvárta. És Pétert engedi be először. Vagy azt halljuk az evangélium legvégén, hogy az igazi legfőbb pásztor Péter. Ő neki mondta Jézus, legeltesd a bárányaimat. A jánosi közösség ugyanis azt érezte, azt látta, hogy az ő apostoluk János, a szeretett tanítvány, ő volt Jézushoz talán a legközelebb. Az utolsó vacsorán ott feküdt mellette, egészen közel. Ő volt az egyetlen a tanítványok közül, aki ott állt a kereszt alatt. Látta őt meghalni, ott sem futott el. És talán ő értette legmélyebben Jézus titkát. Ő látta teljes mélységében az ő istenségét. Ahogyan kezdi az evangéliumot, kezdetben volt az ige, és Isten volt az ige. Az Isten senki soha nem látta, az egyszülött Isten, aki az atya keblén van. Ő nyilatkoztatta ki, így indul az evangélium. És úgy záródik majd, hogy Tamás megvallja a hitét Jézus előtt, azt mondja, én Uram, én Istenem. A János evangélium teljes mélységében látja Jézus titkát, az ő istenségét. A jánosi közösség büszke János apostolra. Mi vagyunk az ő tanítványai. talán egy kicsit mélyebben értjük Jézus titkát, mint a nagyegyház, mint a Péteri egyház. És a János evangélium helyre akarja tenni ezt a kicsit túlzott büszkeséget. És azt akarja üzenni a jánosi közösségnek, hogy igaz. János evangélista talán a legközelebb volt Jézushoz. Talán a legmélyebben értette őt, de mégis. Az egyház fejéül Jézus Péter tette, és nem Jánost. Ő a szikla. Ő a legfőbb pásztor. Nektek is alázattal, hittel, tisztelettel el kell fogadnotok őt, mint a nagyegyháznak, a szikláját és pásztorát. Annál is inkább így van ez, mert a János evangélium közösségéből, olvasói közül nagyon sokan a későbbi évtizedekben elszakadtak a nagyegyháztól, és gnosztikusok vagy Kerintosz követői lettek. Kiszakadtak és önálló szektává váltak. Az evangélium inteni akarja ezt a közösséget, hogy legyen hűséges a nagyegyházhoz, és azt a gazdagságot, amit ők kaptak János apostoltól, a szeretett tanítványtól, ezt osszák meg a Péteri nagyegyház közösségével is.
Talán még egy utolsó kérdés belefér a mai adásunkba. Most, hogy Püspök atya említette, vetődött fel bennem, vonhatnánk párhuzamot Péter háromszoros tagadása és Jézus háromszoros felkérése között? Péter háromszor megtagadja Jézust azon az éjszakán, később pedig, amikor megjelenik a tanítványoknak, Jézus háromszor kéri Pétert, hogy legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat.
Nyilvánvalóan így van. Tehát Jézus nagyvonalúan végtelen irgalommal bocsát meg. Nem említi a tagadásokat, de utal rá azzal, hogy háromszor kérdez. Az is nagyon különleges, ahogy a János evangélium itt egy kicsit váltogatja a szavakat. Jézus ugyanis a szeretetnek a tökéletes szavával kérdez, az agapao igével, szeretsz engem, isteni, végtelen, nagylelkű, túláradó szeretettel, ahogyan Isten szeretni kell, ahogyan kellene, egész szívvel, teljes lelkünkkel szeretni, imádni őt. És Péter nem mer ezzel a szóval válaszolni, hanem az egyszerűbb emberi szóval, a phileo igével válaszol, amit majd, hogy nem így is fordíthatnánk, hogy kedvel. Az egyszerű, gyarló, emberi szeretetnek a szavával felel. Jézus másodszor is kérdezi a nagyszerű, isteni szeretet szavával, az agapéval, szeretsz engem, Péter, újra ismétli, kedvellek. És harmadszorra Jézus változtat. És így kérdezi, kedvelsz engem, elfogadja a mi gyarló, botladozó szeretetünket, amire képesek vagyunk. És Péter megrendülve mondja, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését János evangélista írásaival. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.